mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és Szent Fiától, a Jézus Krisztustól, aki odaadta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson a jelen való gonosz világból. Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség érte, örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, a 135. Zsoltárunk első és második szakaszait énekeljük. 135. Zsoltárunk így kezdődik: áldjátok az Úr nevét, akik néki szolgáltok. Együtt az Ézsaiás proféta könyve 43. részéből, az első verstől egészen a 15. versig olvasom. De most így szól az Úr: a te teremtőd, Jákob, a te formálod, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vízen kell szállt, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én az Úr vagyok, a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyetted, mivel drágának tartalak, és becsesnek, mivel szeretek. Ezért embereket adok helyetted, életedért nemzeteket. Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek. Ezt mondom éjszaknak: add ide, és délnek, ne tartsd fogva. Hozd ide fiaimat a messzeségből, leányaimat a föld végéről, mindenkit, akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Hozd ki a népet, amely vak, pedig van szeme, és süket, pedig van füle. Gyűjön össze minden nép, gyülekezzenek össze a nemzetek. Ki tudja közülük megmondani és tudtunkra adni, hogy mi volt régen? Állítsák elő tanúikat, igazolják őket, hogy aki hallja, azt mondja rá: úgy van. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, és szolgáim, akiket kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. Én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Én mondtam meg, hogy megszabadítalak, én hirdettem, nem valamelyik idegen isten. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Ezután is csak én leszek. Nincs, aki kezemből kiragadjon. Ha én cselekszem, ki másíthatja meg? Ezt mondja az Úr, megváltótok, Izrael szentje. Isten igéje legyen áldott bennünk, hogy mi gyümölcsöt teremjünk az Isten dicsőségére. Hajtsuk meg most fejünket együtt imádságra. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és itt vezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szentelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. A mi bűneink megvallása után és a mi bizonyságtételünk után Isten válasza ma is hangzik felénk. Ő úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. A 348. énekünket énekeljük, 348. énekünk első három szakaszát, így kezdődik, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy Te újabb reggellel, újabb vasárnappal, újabb ünneppel ajándékoztál meg, és köszönjük, hogy ezen az új ünnepen a mi szánk a hálára hangolódhat. Légy áldott, hogy most, amikor visszanézünk az elmúlt hetünkre, elmúlt hónapjainkra, éveinkre, akkor együtt énekelhetjük és együtt mondhatjuk újra, hogy hálás a szívünk azért, mert sok baj között Te hordoztál minket. Akkor, amikor veszély leselkedett ránk, Te úgy, ahogy a kotló kiterjeszti a szárnyait a csibék fölött, ugyanígy védtél, óvtál minket. És hálás a szívünk azért is, hogy nem csak nehézségekkel, nem csak szomorúsággal, nem csak fájdalommal kellett találkozni, de voltak örömeink. Köszönjük, hogy Te úgy adagolod a fájdalmat, a nehézséget és az örömöt a mi életünkben, hogy édes vegyesen jön, nem terhelsz minket erőnk felett. És köszönjük, hogy akkor, amikor Téged látunk magunk előtt, és nem csak a fájdalmat, akkor ezt is láthatjuk. Légy áldott, Atyánk, hogy most azért gyűlhettünk egybe, hogy újra megerősödjünk a Te látásodban. Szeretnénk újra megtalálni Téged, ha elveszítettünk, vagy megerősödni benned, hogyha melletted maradtunk. Szeretnénk új látást kapni a jövőnkre nézve. Szeretnénk megtelni reménységgel. Vágyunk arra, hogy újra megérezzük azt, hogy van valaki, aki elfogad úgy, ahogy vagyunk. És köszönjük, hogy ez a valaki Te vagy, aki adni akarod a Tiédből azt, ami a miénkből hiányzik. Adni akarod magadat, éppen ezért szólni is akarsz hozzánk. Most azért imádkozunk, ezt kérjük tőled, hogy a Te igéd az jusson el a szívünkig. Szeretnénk megnyílni, csak sokszor nem tudjuk, hogy hogyan kell ezt megtenni. Szeretnénk befogadni azt, amit Te mondasz, de sokszor a csatornáink el vannak tömítődve, és nem tudjuk, hogyan kell kitakarítani. Ezért inkább rád bízzuk magunkat, arra a gondoskodó atyai kézre, amely olyan sokszor formált, alakított, és bízunk abban, hogy most is a mi szívünk formálódni fog a Te közelségedben. Légy áldott, hogy Te meghallgatod imádságunkat, amit a Jézus nevében mondtunk el. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! A 465. énekünket énekeljük, ezzel hangolodjunk az igére. 465. énekünk első, harmadik és ötödik szakaszait énekeljük, tehát kettő kimarad, 465. énekünk első, harmadik és ötödik szakaszát énekeljük. Így kezdődik: Jézus hív, bár szúg morajlik, életünk vad tengere. Thank you. Isten igéjét az Ézsaiás próféta könyve 43. részéből olvasom, a 43. rész 18. versétől egészen a 21. versig. Isten igéjét hallgassuk meg figyelemmel a korábban megnevezett helyről, az Ézsaiás próféta könyve 43. részének 18-tól 21-ig terjedő verseiből. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek, mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában, és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek, a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet. Eddig tart az írott ige. Mostanság többször is olvastam a híradásokban arról, hogy nagy turista áradat van Csernobilban. Emberek százai keresik fel ezt a fertőzött helyet, az egykori reaktor környezetét, akár azzal együtt, hogy tudják, hogy lehet, hogy az egészségük károsodni fog. Hiszen az egykor felrobbant hely ma is sugároz. Miért mennek emberek oda? Mi motiválja őket arra, hogy felkeressék ezt a helyet? Részben az idén megjelent sorozat, de csak részben, mert hogy a turista áradat nem most kezdődött, hanem jó néhány évvel ezelőtt. Sokan azért mennek, mert kíváncsiak, hogy hogyan állítja magát helyre a természet, hogyan újul meg. Egyfajta csodát akarnak látni. De azok a riporterek, akik megkérdezték az oda látogató turistákat, a katasztrófa turistákat, arra a következtetésre jutottak, hogy mélyebb motivációik is vannak. Sokan azért mennek oda, mert reménységet akarnak újra kapni. Szeretnének megtanulni újra reménykedni, és az a hely, ami megújul a rombolás, a pusztítás után, nagyon sok embernek adja vissza a reményét, hogy van még jövő, még lehet javulás. Valahogy helyre lehet hozni az elrontott múltat, lehet újat kezdeni. Lehet, hogy veled is megtörtént már, hogy hasonló érzésekkel vetted a kezedbe a Bibliát, arra vágytál, hogy reménységet kapjál újra. És lehet, hogy éppen ezekhez az igeversekhez nyitottad, mert ezek alkalmasak arra, hogy az emberben újra felcsiholják a tüzet. Van jövő, lehet reménykedni. Lehet tovább menni a krízisből, fel lehet állni, lehet újat kezdeni. A jelen egyik vezető társadalom kutatója, Alistair McIntyre szerint, minden kultúrában megvannak a domináns karakterek és a vezető értékek. Vannak olyan karakterek, amelyekre tudat alatt, tehát nem tudatosan, hanem belül a szívben, mindenki szeretne hasonlítani. És arra a következtetésre jut ez a társadalom kutató, hogy ma három ilyen vezető karakter van, a menedzser, a művész és a terapeuta. Korábban más ilyen karakterek voltak. Az orvos, a tanár, a jó munkás ember, vagy ha még korábbra megyünk vissza, akkor az igazságos király, az okos herceg, a hős hadvezér. Ha most ismerőseidre gondolsz, mert őket mindig könnyebb elemezni és megfigyelni, mint saját magunkat, magunktól nehéz elvonatkoztatni, és nehéz objektívnek látni magunkat, nehéz kívülről rálátni önmagunkra, és látni a működésünket. Tehát, ha most az ismerőseidet, barátaidat vizsgálod, akkor lehet, hogy már is észreveszed rajtuk azt, hogy miben és hogyan akarnak hasonlítani ezekre a ma élő domináns karakterekre. Menedzser, terapeuta és művész. Én magam is meglepődtem akkor, amikor egy ifjúsági konferencián az ott lévő 80-100 fiataltól megkérdeztem, hogy mi szeretne lenni, ha nagy lesz, és a válaszadások rendjén azt kellett megállapítanom, hogy az ott lévők körülbelül fele olyan választ adott, amiben azt árulta el, hogy menedzser vagy cégvezető akar lenni. Egynegyede valamilyen segítő foglalkozásra vágyott. Orvos, asszisztens, pszichológus és másfélék. És egynegyede azt szerette volna, hogy a már meglévő képességeit, valamilyen művészi képességét fejleszteni tudja, vagy kialakítson magában valami művészi képességet. Valamit, amivel meg lehet fogni a szépséget, az egyediséget, a rendkívüliséget, és meg lehet azt mutatni másoknak. Menedzser, művész, terapeuta. Most a menedzserrel és a művésszel nem foglalkozunk, de hadd foglalkozunk a harmadikkal, a terapeutával. A harmadik kapcsán McIntyre azt mondja, hogy egyre több energiát adunk bele abba, hogy a múlt sebeit valahogyan begyógyítsuk. Egyre többet fektetünk abba, hogy a kapcsolatainkat megjavítsuk. Egyre többet adunk bele abba, hogy egy elhamarkodott döntést helyrehozzunk, hogy magunkat a sérelmeinkből és a sebeinkből valahogy kigyógyítsuk, hogy az életünk egy teljesebb élet legyen, kevesebb fájdalommal, kevesebb nehézséggel, kevesebb boldogtalansággal. Azt hiszem, hogy sokunkban fogalmazódott meg annak a vágya, hogy bárcsak eltűnne a múlt, bárcsak vége lenne valahogyan, vagy legalábbis annak egy része eltűnne, mennyivel könnyebb lenne akkor az életem, mennyivel más lenne a jelenem és a jövőm. Elrontott vagy elmulasztott dolgaink sokszor arra késztetnek, hogy gondolkodjunk, hogy megnézzük a mélyebb rétegeinket, hogy megvizsgáljuk azt, hogy mi van az életünkben, mi van a lelkünkben, hogy lassítsunk, hogy észrevegyük azt, hogy belső igényünk van arra, hogy foglalkozzunk a sebekkel. Ha a múlt sebeire figyelünk, akkor sok érdekes megfigyelést tehetünk. Például megláthatjuk azt, hogy mit rontottunk el. Ha egy kicsit tovább figyelünk a múltra, kiderül, hogy nem csak ott rontottuk el, hanem máshol is. És kiderülhet az, hogy nem csak ott van baj, ahol elsőre ez úgy tűnt, hanem máshol is van baj. Sőt, rájöhetünk arra, hogy az igazi nagy baj nem ott van, ahol azt mi gondoltuk, hanem máshonnan ered. Kiderülhet az, hogy lehet, hogy nem is velünk kezdődött, hanem mással, úgy kaptuk, így adjuk tovább. Vannak ismétlődő dolgaink. Kiderülhet az, hogy velem is elrontották, és ezért rontom én is el másokkal. De ha magunkba nézünk, és a múltunkat vizsgáljuk, akkor az is kiderülhet, hogy vannak olyan veszteségeink, amelyeket magunkkal görgetünk évek óta, évtizedek óta, és nem értettük azt, hogy miért olyan nehéz bizonyos helyzetekben jelen lenni, miért olyan nehéz nekünk bizonyos helyzetekben megállni, vagy felszabadultan ott lenni, és egyszer csak összeáll a kép, meglátjuk a kapcsolatot, látjuk azt, hogy ez most azért van, azért hiszem, azért görgetem, azért ilyen, mert valami történt valahol. Megsebződtünk, és rengeteg energiát adunk bele abba, hogy elkerüljük a hasonlót, ezt is észrevehetjük. Sőt, azt is megláthatjuk, hogy nagyon sok félelem lehet ott bennünk. Félelem attól, hogy nehogy újra elrontsuk ott, ahol elrontottuk. És lehet, hogy ha a félelmeinket vizsgáljuk, akkor azt is észrevesszük, hogy olykor attól is félünk, amitől nem kéne. Bizalmatlanok vagyunk mások fele. Ézsaiás próféta egy ilyen múltban néző, veszteségekre, kudarcokra figyelő népet szólít meg. Még pontosabban az Isten szólítja meg Ézsaiáson keresztül őket. Isten üzenete egy olyan népnek szól, amelyik gyakran nézett vissza a múltjába. Figyelte a kudarcait, a veszteségeit, a sebeit, és valahogy nem tudott ezektől megszabadulni. Nem tudta elfelejteni, nem tudta feldolgozni, nem tudott abból tovább lépni. Isten egy ilyen népet szólít meg ezzel a bátorító mondattal, hogy ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek. És aztán folytatja, mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Már készítem az utat a pusztában. Azt hiszem, hogy ha elég mélyre jutunk önmagunkban és a múltunk vizsgálatában, akkor már is érezzük azt, hogy az Isten minket szólít. Engem, téged, mert mindegyikünknek van olyan múltja, olyan része a múltban, amit szeretne letudni, szeretne feldolgozni. Vannak olyan sebek, amelyek nem gyógyultak be, és örülnénk annak, ha ezek begyógyulnának. Akkor, amikor az Isten a jövőre mutat a múltban néző embernek, akkor nem azt mondja, hogy a múlt az nem fontos. Hogy a sebekkel nem kell foglalkozni. Nem cáfolja azt, hogy a veszteségek, a sebek feldolgozásának, a visszanézésnek megvan az ideje és a helye az életünkben. A szerepe, így is mondhatnám. Egyszerűen csak azt akarja megmutatni, hogy veszélye van annak, ha az ember nem tud más tenni, csak visszajár a múltjába. Veszélye van a bennragadásnak, és a bennragadott embert akarja kiemelni. A bennragadott, a múltjába ragadt embert akarja elindítani valami más felé. Mert megtörténhet, hogy az ember túlságosan beragad, és az már nem a feldolgozás szolgálja, nem a sebek gyógyulását, hanem valami mást. Hogyan lehet bent ragadni? Sokféleképpen. Az egyik tipikus bennragadási mód az, amikor az ember az igazságtalan helyzetben az őtét szenvedés miatt bűnbakkot keres. Rendszerint meg is találjuk valakiben. És rendszerint a hozzánk legközelebb állókban találjuk meg. Azért kell nekem most szenvedni, mert a másik valamit tett velem, ellenem. Megkeressük a bűnbakkot. Egy másik gyakori módja a bennragadásnak az, amikor az ember nem a kívülállókban keresi az okát a szenvedésének, hanem saját magában. Önmagát hibáztatja. Lehet, hogyha most magunkat kezdjük el újra vizsgálni, akkor már is találunk ilyet. És bőven van az életünkben ilyen önmagunkat hibáztató időszak. Sőt, eljutunk egyenesen addig, hogy büntetjük magunkat. Lehet bűnhődni mások bűnéért, elrontott dolgaiért. Lehet bűnhődni, sebeket megélni, sebeket feltépni újra és újra, azért, mert valahol valami történt. Még az is megtörténhet, mert hogy ennek is van veszélye, hogy valaki nem valamilyen rosszba ragad bele, hanem valami jóba. Benragad a múltjában történt jóban. És ennek az a veszélye, hogy nem lesznek új megtapasztalásai. Beszűkül az élete. Beszűkül az Istennel való kapcsolata. A hitéletünknek is nagy veszélye van, akkor, hogyha ez a hitélet nem szól többről, csak múltbeli nagy élményekről, de nincs jelen, és nincs jövő benne. Hogyha most az Istennel való kapcsolatunkat vizsgáljuk, lehet, hogy már is tetten érjünk ebben is magunkat, hogy bennragadtunk valahol. Vagy a rosszban, őt is lehet hibáztatni azért, ami velünk történt, vagy nem történt meg, vágytam valamire, és nem kaptam meg, és lehet ezért eltávolodni, lehet elszigetelődni az Istentől. De az is lehet, hogy valami jó történt velem, és oda kívánkozok újra és újra vissza, és onnan próbálok erőt meríteni, miközben az Isten ajándékai, amelyek a jelenben elérhetnének, éppen azért nem érkeznek meg hozzám, mert én a múltban akarom újra és újra azokat felfedezni. Isten a múltba való relagadásainkból akar kimozdítani minket. Hogyan? A veszteségekbe, a szenvedésbe való szenvedésre való figyelés helyett a jelenre és a jövőre irányítja a figyelmünket. Amit a jövő kapcsán mutat, az számunkra a lehetetlen súrója. Sőt, egyenesen lehetetlen az, amit ő mond. Mert ki hallott ilyet, hogy a sivatagban folyó fog eredni? Ki hallott ilyet, hogy a puszta kizöldül, és ott víz lesz? Ez meghaladja a mi józan ítélő képességünket. Meghaladja a legnagyobb álmainkat. Ezt nem hisszük el. És mégis az Isten most valami ilyenről beszél. Mert hogy a múltban való benragadásnak éppen az a veszélye, hogy nem tudjuk elhinni, hogy történhet még valami jó, vagy valami más jó is történhet még velünk. A sebeiben élő ember így zárja el magát a jövőtől. Nem hiszi el, hogy a sivatagban lehet folyó számára. Hogyan működik ez a gyakorlatban? Egy jó barátom több éves kapcsolat után teljesen összeomolva mondta nekem, ennyi volt, nekem már nem lesz családom, vége, én elköszönhetek mindentől, ami jó lehetne az életben. Visszakérdeztem, biztos vagy ebben? Igen, teljesen biztos. Én már soha többet nem tudok szerelmes lenni. És ugyan bizony miért nem? Mert az én szívem soha nem fog begyógyulni. Legyintettem, dehogy nem. Meg fog az gyógyulni. És elmondhatom nektek, hogy néhány év eltelt azóta, és fülig szerelmes ma. Boldog házasságra vágyó fiatal. Nem tud a seb begyógyulni? Nem tud az Isten meggyógyítani? Nem tud kiemelni abból, amiben vagyok? Dehogy nem. Csak hogy amikor benne vagyok, éppen ezt nem tudom elfogadni és elhinni. És így szűkül be az életem, a hitem, az Istennel való kapcsolatom. Mert az Isten a lehetetlenségünk határán túlra akar minket eljuttatni. Újra mondom, nem a lehetőségeinken belül akar mutatni valamit, hanem a lehetőségeink határán túlra akar elvezetni. Ott mutat valamit, ami tovább vihet, ami erőt adhat. Megteheti? Meg. Hogyan teszi? Az általa létrehozott újra mutat. A beragadt ember számára nem azt mondja, hogy majd lesz erőt holnap után, egy kicsit kecmeregsz, és aztán majd jön a jó. Nem. Nagyon jól tudja azt, hogy a beragadt ember számára ez semmit nem jelent. Egyszerűen önmagára mutat, és azt mondja, hogy ez most belőlem fakad. Nem te kell kiizzadd, nem te kell megküzdj érte, ezt most én adom ajándékként. Én teszem, mert én újat cselekszem, ami most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Most kezd kibontakozni. Úgy segít ki a sebeinkből, hogy ő maga sebeket vállal be. Ez a hogyanja az Isten gyógyításának. Mert ez a nagy lehetetlenség, ez a Golgota keresztjén valósult meg. Mi történik ott? A lehetetlen válik valósággá. Az Isten kezd el szenvedni. Úgy segít ki a sebekből, hogy ő maga sebeket tapasztal meg, sebeket vállal be. Érted és értem? Azért, hogy ki tudjon emelni, ki tudjon segíteni abból, amiben vagy, abból, amiben vagyok. És ilyen még nem volt. Az az új, amiről ez az ige beszél, az a kereszt. És Isten a keresztet akarja mutatni neked és nekem. Bevállalja a szenvedést, és a szenvedés által alkot újat, és ez veszi el a múlt miatti kárhoztatásunkat. Összekapcsolja ez az ige a múlt terhétől való megszabadítást a dicsőítéssel is. Az ige második része azt vetíti előre, hogy még a vezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok, mert vizeket fakasztok a pusztában és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek, a népnek, amelyet magamnak formáltam. A lehetetlenség válik valósággá, és ez összekapcsolódik az Isten dicsőítésével. Hogyan valósul meg az életünkben a sebekből való gyógyulás? Nem csak itt, hanem számos más helyen a Bibliában ez a fajta gyógyulás összekapcsolódik az Isten magasztalásával, dicsőítésével. Nem lehet szétválasztani a kettőt. Csak akkor van gyógyítás, hogyha elfogadom, hogy tőle jöhet. És éppen azért, mert tudom, hogy tőle jön, ezért őt magasztalom és dicsőítem. Adja Isten, hogy így tudjunk rátekinteni. Így lássuk a jövőt, azt a jövőt, amit ő akar adni, és azt a jövőt, ami nem erről vagy arról, hanem róla szól. Amen. Válaszoljunk a hallottakra a 475. énekkel. A 475. éneknek az első és a harmadik szakaszát énekeljük. Így kezdődik: új szívet adj, Uram, én nekem. Urunk, neked köszönjük azt, hogy te újat hirdetsz minden elakadt gyermeked számára. Sőt, azoknak is, akik nem érzik úgy, hogy elakadtak volna. Mert tudjuk azt, hogy bőven van olyan területe az életünknek, ahol nem fejlődünk. Ahol újra és újra valami régit akarunk megtapasztalni. És bőven vannak olyan területeink, ahol érezzük a kapcsolatnak a sebeit, nehézségét, és szeretnénk tenni annak érdekében, hogy ez ne így legyen. Legyen gyógyulás ott, ahol most csak sebek vannak. Ott, ahol csak fájdalmat érzünk. Ott, ahol hideg, pedig lehetne valami kellemes, meleg vagy forró is. Légy áldott azért, hogy úgy jöhetünk hozzád, hogy te újra megmutatod ennek a lehetőségét, hogy nálad, veled van változás. És köszönjük, hogy akkor, amikor te a változásról beszélsz, ennek a garanciáját nem egy naphoz kötöd, nem a mi teljesítő képességünkhöz, nem valamihez, amit a körülöttünk lévők tudnak nyújtani, hanem egyszerűen önmagadhoz. Te vagy a garanciája annak, hogy lesz változás. Hogy a most még sivatagnak látott életünk újra megelevenedik. Hogy ott, ahol elhallgatott a dicsőítés, a hálaadás, ott még a lehetetlenség határán túl is lesz hálaadás és magasztalás. Köszönjük, hogy te arról beszélsz, hogy lesz olyan idő, és mi most annak a lehetőségét szeretnénk megragadni, hogy nekünk is lesz olyan időnk, amikor a lehetetlenség hangján tud újra megszólalni a szívünk, Vagy ha eddig még nem szólt így, akkor elkezd szólni, zengedezni. Köszönjük, hogy ha Jézusra nézünk, akkor már is van okunk a magasztalásra és a dicsőítésre. Úrunk, most együtt szeretnénk ezt tenni. Szeretnénk magasztalni azért, amit értünk tettél, hogy bevállaltad a nagy szenvedést, hogy annyira mélyre mentél, hogy önmagad hordoztad el a büntetését a mi terheinknek, bűneinknek, a mi sebeink ott a Golgota keresztjén kezdtek el gyógyulni. És köszönjük, hogy abból a keresztből és az onnan áradó szeretetből lesz újra erő, fakad újra energia arra, hogy meggyógyuljunk más területeken is. Köszönjük, hogy a kereszt erejéből és a kereszt gyógyításából fognak meggyógyulni a kapcsolataink. Most szeretnénk a családokért imádkozni, házasságokért, szülő-gyermek kapcsolatért, nagyszülők, unokák, testvérek közötti kapcsolatért, és egyben szeretnénk behívni ezekbe téged, és arra kérni, hogy jöjj és gyógyítsad te ezeket. De szeretnénk ugyanígy kiáltani a megromlott barátságokért, vagy elhidegült testvéri kapcsolatokért. Jöjj és légy te ezeknek is a gyógyítója. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy így közösen nagyon sok mindent kimondhatunk, de a mi személyes kéréseinket is eléd hozhatjuk most, és ezt csendben neked mondhatjuk el. Folytassuk együtt a Jézustól tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejbe Sós Hajnal, magyar-szlováki hadgyermekes rákbeteg fiatalasszony gyógykezelésére fogadunk el külön adományokat. November 22-24 között gyalui csendes napokra, tartott gyalui csendes napokra még lehet jelentkezni. Jövő vasárnap, október 27-én reformációi ünnep és egyben úrvacsora. Kedd este 18 órától bűnbánati istentiszteletek lesznek. Jövő vasárnap pedig figyeljünk arra, hogy visszaáll a téli időszámítás, tehát egy órával később lesz majd az istentisztelet, de az új időszámítás szerinti megszokott időben. Október 25 és 27 között 20+ konferenciára kerül sor. Pénteken 18 órakor kezdődik itt a Bulgária telepi templomban. A péntek esti és a szombat esti bűnbánati istentiszteleteket együtt tartjuk a konferenciázó fiatalokkal. Most pedig hirdetem azt is, hogy keresztelésre kerül sor. Vegyünk ezen részt valamennyien örömmel, hálaadással. A keresztelésre készülve a 197. énekünknek énekeljük a második és a negyedik szakaszát. A 197. ének második szakasza így kezdődik: nem éltem még a földszínén, te értem megszülettél. Szülők, keresztülők, nagyszülők, nagy család, és mi valamennyien hallgassuk meg, hogy miképpen szerezte Jézus a keresztül sákramentumát, úgy, ahogyan ez megvan írva a Máté szerinti evangélium 28. részében, a következőképpen. És hozzájuk menni Jézus, szól a nekik mondván: nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen.
Van ez így, hogy a technika, meg a belső technikák keresztbe tesz a megértésnek, és ezért nehéz nekünk befogadni, vagy könnyen befogadni azt, ami el akar érni minket. A református hivallásaink a keresztséget a szövetség jegyeként említik. Egy fiatal ennek kapcsán azt kérdezte tőlem: nem lehetne valami trendibb szót találni, vagy kifejezést erre? Mert hogy ő nem érti, hogy ez mit jelent. Nem is lepődtem meg ezen. Mert a mai ember nem csak azt érti, hogy mi a szövetség jegye, mert ez a szó, ez a fogalom ismeretlen neki, de a jelentése is szembeni mind azzal, amit manapság megélünk. Szövetség. Mit jelent ez nektek? Az Ószövetség, amikor erről a fogalomról beszél, akkor gyakran összekapcsolja az intimitással. Igen, jól vagyunk. Amikor szövetségről beszél az Ószövetség, akkor összekapcsolja az intimitással, a bensőséges kapcsolattal. Például ilyeneket mond, ez az a szövetség, amelyet szerzett veletek az Úr, a ti Istenetek. Vagy ilyet is mond, hogy ez az a szövetség, amit szerzett nekünk, a mi Istenünk. Vagy még ilyet is mond a szövetség kapcsán, hogy az ő népe, a szövetséges nép, ti vagytok. Birtokos névmást használ. Ti, mi, az övé. Mikor szoktunk ilyen birtokos névmást használni egy-egy személyre? Ha azt mondom, hogy az én Eszterem, akkor valószínűleg sokan tudják, hogy a feleségemről van szó. Vagy ha azt mondom, hogy a mi Mátrink, akkor is sokan sejtik, hogy az egyik gyermekünkről beszélek. Ilyen birtokos névmást egy-egy személyre csak akkor használunk, ha nagyon közeli kapcsolatban állunk vele, vagy legalábbis rendszerint csak ilyen összefüggésben használjuk. Intimitás, bensőséges kapcsolat, közelség. Ezekhez kötődik a szövetség, az Isten szövetsége. Egy kapcsolat, ami nem akármilyen kapcsolat, nem csak ismeretség, nem csak köszönő viszony, hanem valami teljesen más minőség. Személyes, bensőséges. Más helyeken az Ószövetség, meg az Újszövetség is, akkor, amikor a szövetségről beszél, akkor egyfajta jogi jelentéssel használ. Jogi kifejezésként, ilyen törvénykezésnek, szerződés minta, meg efféle leírásokkal hozzá kapcsolatban. Ha figyelünk ezekre az Ószövetségi helyekre, látjuk azt, hogy egyfajta elítélkezés van ezekre. Mert a szövetség arról is szól, hogy most megélem veled az intimitást, a közelséget, a személyességet, de közben elítélkezem arra is, hogy majd, amikor nem érzem annyira azt a közelséget, intimitást, személyességet, akkor is ott akarok lenni mellettet. Sőt, nem csak akarok. Ott leszek neked. Ott leszek veled. Ott leszek melletted. Egyrészt a szövetség intimitás és felsőségesség, másrészt egy ilyen határozott elköteleződés, szinte törvényszerű elköteleződés a jövőre nézve. Ez az, amit a modern ember nem igazán ért, mert nem igazán tudja ezt megélni. Mert a ma ember nagyjából mindent alárendel az egyéni érdeknek. Így működünk mi. Ezt is mondhatnám. Az én boldogságom, az én jogaim, az én szabadságom felülír mindent. Egyedül ez fontos, hogy én megkapjam azt, ami nekem jár. De hol van a másik? Hol van a kapcsolatban jelenlevő másik fél? Ha egy mai kapcsolatra akarjuk lefordítani azt, amiről itt most szó van, akkor az úgy néznek ki, hogy itt vagyok, ahol lennünk kell, addig, amíg te ott vagy, ahol lenned kell, de ha bármi változna, én kilépek. Ez az, ami egy szövetségi kapcsolatban teljesen másképp néz ki. Mert egy szövetségi kapcsolatban ez így néz ki, itt vagyok, ahol nem kell, attól függetlenül, hogy te hol vagy. Itt vagyok, mert elköteleztem magam. És ez ijesztő. Ijesztő így szövetséget kötni egymással, vagy az Istennel. Mert ki kell mondani, hogy így a kapcsolat fontosabb lesz, mint az én egyéni érdekem. Már nem az van a hiány a csúcsán, hogy én mire vártok, meg nekem mire van szükségem, hanem az, hogy a kapcsolat fontos. A kapcsolatom fontosabb, mint én magam. Fontosabb a szükségleteim. És valami ilyet kéne mondani, hogy számíthatsz rám, akkor is, amikor nem tudsz adni. Mert vannak ilyen idők egy-egy kapcsolatban, hogy az ember nem tudja beleadni magát. Erősítik a kapcsolat akkor, ha valaki megtapasztalja, hogy úgy van lehet mellettem, hogy én közben semmit nem adok, de mégis kapok és kaphatok. És ez bizalom. Bizalom a építő jelenlét. Megtapasztalom, hogy számíthatok rád. Mert van közös történetünk. És ez a közös történet arról szól, hogy te megbízhatsz bennem. Ez a mostani szemléltetés is erről beszél. Egy gyermek, aki vágyik a megtapasztalt közönségre, és közben megtapasztalja, hogy számíthat arra, hogy újra visszafogadják az ölelő karok. Valószínűleg azért van ez így, mert már sokszor megtapasztalta. A szövetséggel kikapcsolatban ez úgy működik, hogy én figyelek a te szükségleteidre, és te figyelsz az enyémekre. A legtöbbet jelentő kapcsolataink azok mind ilyen kapcsolatok. Házasság, szülő-gyerek kapcsolat, nagyszülők és unokák közötti kapcsolat. Nem az érdek dominál, hanem az elköteleződés és az intimitás. Itt vagyok neked, mondhatnám bárki közületek, aki szülő, itt vagyok a gyermekemnek, de mondhatná ezt a nagyszülő is, meg a dél-nagyszülő, itt vagyok, és a kapcsolatok fontosabb, mint az, hogy én most máshol is lehetnék például. Itt vagyok neked, nem csak azért, mert te adni fogsz nekem. Az Istennel való kapcsolatot nagyon sok ember csak fogyasztóként éli meg. Itt vagyok addig, amíg megkapom azt tőle, ami nekem jár. Itt vagyok addig, amíg kérek és te adsz nekem. Itt vagyok addig, és amikor ez nincs így, akkor jogom van, hogy hátra fordítsak. Az Isten szövetsége nem így működik. Pontosabban így nem működik. Mert a keresztség is csak az Isten szövetségére működik, különben nem működik. Istennek vannak ígéretei számodra is. És a keresztségben ezek az ígéretek a gyermeketekre is érvényesek lesznek. Mint ígér az Isten bensőséges kapcsolatot, amiben az, aki benne van, megtapasztalja, hogy én a tiéd, te az enyém. Én a tiéd, és te az enyém, és számíthatsz rám. Mert elköteleztem magamat melletted, és közben meghívlak arra, hogy kötelezd el te is magad mellettem. Most, amikor azt mondjátok nem sokára kimondani, hogy akarjuk, akkor ezzel együtt azt mondjátok ki, hogy be akarjuk emelni a gyermekünket, kezd gyermekünket, ebben ebben a belsőséges kapcsolatban, amiből nem szeretnénk, hogyha kimaradna. A keresztség ennek a kapcsolatnak a jegye. Mit jelent ez? Ösztöndíjat kaptam egy hollandiai továbbtanulásra, és készültem elmenni egy teljes évre. Utolsó napokban, indulás előtt összefutottam egy tanárommal. Sok jó tanácsa látott el engem, és már elköszöntünk, amikor visszafordult, és azt kérdezte tőlem, mondd csak, neked milyen keresztelet van? Nem értettem a kérdést, nem is tudtam rá válaszolni. Aztán szavalomban a segítségemre sietett, és azt kérdezte, hogy olyan, ami régi kommunista pecsét van, kommunista címe, vagy új? Hát természetesen régi volt, mert a régi rendszerben születtem, és akkor nagyon gyorsan elmondta, hogy szaladjak kicserélni, mert Hollandiában ezt a régi fajta születési bizonyítványt nem fogják elfogadni. Márpedig a tartózkodási engedélyhez szükségem lesz rá. Miért nem fogadják el, kérdeztem, hiszen Romániában mindenhol elfogadják, senki nem utasítja vissza. Teljesen törvényes a használata. És azt mondta akkor a tanárom, hogy csak azért, mert nem a jó pecsét van rajta. Nekem megadom, és ezt mondták. Mert ott Hollandiában már akkor tudták, hogy Romániában újabban száraz pecséteket használnak a születési bizonyítványra. A jó pecsét, a keresztség pecsétje. Ha a keresztség ott van az ember életén, akkor az garancia arra nézve, hogy ez a szövetség és a szövetségre való élet működni fog. Egyszerűen a garancia az Istenben van. Ő vállalt el a garanciát, mint szerződő fél. A kapcsolatot pecsételjük meg, és ez a víz, ami itt látni fogtok, erről beszél. Így lesz egyé. Tegyünk vallást együtt a hitünkről, elmondván az egyetemes keresztény a Szent Egyház hitvallás, az apostoli hitvallás. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett, Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapot feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes keresztény Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mielőtt a keresztséget kiszolgáltatjuk, néhány kérdést intézek hozzátok. Akarjátok-e, hogy ez a kis gyermek, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba szent keresztség által befogadhassék? Akarjátok-e? Ígéritek-e, hogy egy kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tegye a vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával? Ígéritek-e? Most a gyülekezetet kérdezem. Ígéritek-e a gyülekezetünk gyermekének hiteli nevelése érdekében minden tőletek terhetőt megtesztek? Ígéritek-e, fogadjátok-e? Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te vagy az élet adója, és köszönjük, hogy ezt a családot Te ajándékoztad meg Annával. Arra kérünk, hogy Te oldalmazd az ő életét, őrködj fölötte, fogad őt a te kegyelmedbe, hogy tapasztalja annak a kapcsolatnak a bensőségességét, amit te akarsz nyújtani számára. Hadd tapasztalja meg, hogy az élet nehézségei közepette van valaki, aki tartja őt, aki kiterjeszti felé kezeit, aki gondoskodott róla akkor, amikor ő nem tud gondoskodni. Köszönjük azt neked, hogy te már most ezeket megmutatod, megmutattad az ő életében. Köszönjük, hogy így rendeltél mellé szülőket, nagyszülőket, dédnagyszülőket, rokonságot, barátokat, és köszönjük, hogy gyülekezetet is így rendeltél melléje. Köszönjük, hogy a mai napon befogadtatik ebbe a gyülekezetbe. Köszönjük, hogy a te áldásod fogja kísérni az ő életét, ezért fogadd a mi hálánkat. Amen.
Anna, én keresztelnek téged az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Te pedig kisgyermek, gyarapodjál testben és lélekben, Isten és emberek előtti kedvességben. Amen.
Áldásra készülve a 412. énekünknek az első és a második szakaszát énekeljük. Az első szakasz így kezdődik, jöjj mondjuk hálaszót hű szájjal és hű szívvel.
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az ő orcáját feléd, és adjon neked békességet. Amen.